Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A németek azzal fenyegettek meg, hogy nagyon durva, súlyos következményei lesznek annak, ha nem adjuk fel a nemzeti érdekvédelmét Ukrajnával szemben, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter, miután részt vett az EU-s külügyek tanácsán Brüsszelben. Szijjártó Péter szerint a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely kormányváltást akar Magyarországon. Bejelentette azt is, hogy Magyarország és Szlovákia között egy új dízel és benzinvezeték épül a pozsonyi és százhalombattai finomító összekötése érdekében. Ez 127 kilométer hosszú lesz, 1,5 millió tonna olajat tud majd szállítani, és már a következő év elejére elkészülhet. Az Európai Bizottság ideológiai alapon el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól, közölte a tárcavezető. Felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslatot 3 nappal a magyarországi választás után tervezik beterjeszteni. Az Európai Unió határozott és nem akar orosz energiát importálni, közölte az EU energiaügyi biztosa Brüsszelben a tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően. Dai Jorgensen szerint az ukránok dolgoznak a barátság kőolajvezeték megjavításán. Veszélyes precedens teremt az Oroszország elleni szankciók amerikai feloldása, ugyanis kevesebb pénzt kell juttatni Moszkvának a háborúzásra, nem pedig többet, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas reményét fejezte ki, hogy a hét második felében esedékes uniós csúcs értekezleten Magyarország rábólint a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának való folyósítására. Valós lehetősége van annak, hogy Európa orosz agresszióval néz majd szemben, jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos. Emlékeztetett arra is, Mark Rutte NATO főtitkár szerint Európának 4-szeresére kellene növelni elégvédelmi képességeit. Nyugtalanító propaganda kampány indult Észtország ellen, az orosz oldalak hetek óta narvai népköztársaság kikiáltásának ötletét népszerűsítik a közösségi médiában, vette észre a Bild és írja itthon az Index. Észt hírszerző források szerint nem zárható ki, hogy az akció egy orosz katonai inváziót készít elő a NATO tagállam keleti részén. Ismét megindulhatott a tartályhajók forgalma a Hormuzi szorosban, miután hetekig alig haladt át hajó a stratégiai fontosságú vízi úton. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint indiai és iráni hajók is feltűntek a térségben, miközben a kínai járművek elhagyták azt. Megközelítette Irán partjait a Lincoln amerikai repülőgép hordozó, az amerikai hadsereg közlése szerint éjjel-nappal folytatódhatnak a légitámadások. Egy civil életét vesztette Abu Dhabiban, miután egy rakéta egy járműre esett. Az Egyesült Arab Emírségek ellen ez a legújabb rakétatámadás. Összesen 2 millió dollár vészhelyzeti forrást tett elérhetővé Libanon, Irak és Szíria számára a WHO. Az Egészségügyi Világszervezet arról tájékoztatott, Iránban becslések szerint több mint 100 000 ember kényszerült lakhely elhagyására az amerikai-izraeli légicsapások következtében, míg Libanonban mintegy 700 000 belső menekültet tartanak nyilván. Lemondott mentelmi jogáról, kihallgatta a rendőrség Dúró Dórát. A Mi Hazánk elnök helyettese felidézte, a Gödi akkumulátorgyárhoz a bűnvadászokkal közösen szervezett tiltakozásuk miatt indítottak ellene eljárást. Az Igazságügyi Minisztérium elindította a mesterséges intelligencia alapú jogi információkeresőt, a jog.gov.hu-t, jelentette be a tárcavezető. Tuzson Bence kiemelte, a fejlesztés célja egy felhasználóbarát rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mind a lakosság, mind a jogászok könnyen, gyorsan és pontosan találják meg a számukra szükséges jogi és szakmai információkat. Akár 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak cégek, kutatóhelyek és magánszemélyek innovációk és kutatási eredményeik levédetésére. Erre a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal újra megnyíló 500 millió forintos pályázati keretéből lesz lehetőség. Az Exim Magyarország megnyitotta a kérelmek befogadását a Demján Sándor programban elérhető megemelt keretösszegű finanszírozási termékeire. Az MT-vel azt közölték, a program teljes keretösszegét nemrég 200 milliárddal 900 milliárd forintra emelte meg a kormány. A cél, hogy kedvező pénzügyi lehetőségeket biztosítsanak a KKV-k beruházásai, fejlesztései, működésük és külpiaci terjeszkedésük támogatására. Az állatvédő civil szervezetek részére kiírt 1 milliárd forintos keretösszegű pályázaton idén 472 állatvédő civil szervezet kapott támogatást, jelentette be a területért felelős kormánybiztos. Idén már a második 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat eredménye született meg, ami mérföldkő, tette hozzá Ovádi Péter. Végül az időjárásról, egyre több lesz felettünk a felhő, záporzivatar előfordulhat, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4, napközben 10 és 15 fok között alakul, híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne, a Dunai hajós című regényének első részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. Első fejezet. A Sigmaringeni versenyen. ...1876. augusztus 5-én egy szombati napon nagy zsibongó tömeg töltötte meg a halásztanyához címzett vendéglőt. Az énekszó, a kiáltozás, az összevert poharak csengése, a taps és üdvrivalgás fülsiketítő lármává folyt össze. A lármát csak nem szabályos időközönként harsogták túl azok a hoch kiáltások, amelyekkel a németek szoktak hangot adni túláradó jókedvüknek. A vendéglő ablakai közvetlenül a Dunára néztek a bájos Sigmaringen városkának szélén. Sigmaringen a Poroszországhoz tartozó, de csak nem a nagy közép-európai folyam eredeténél fekvő Hohenzollerni terület székhelye. A vendéglő kapuja fölé cifra gótbetűkkel festett cégér hivogató szavának elegettéve, így gyűltek össze a Dunai Ligának, a különböző dunavölgyi nemzetiségekhez tartozó horgászok, nemzetközi társaságának tagjai. Effajta vidám összejövetel nem is képzelhető el alapos ivászat nélkül. A vendégek bőségesen kortyingatták a jó müncheni sört és a jó magyar bort. Füstöltek is jócskán, és a nagy termet teljesen betöltötte a hosszú pipákból szüntelenül gomolygó, illatos füst. A társaság tagjai már alig látták egymást, de ha csak nem voltak süketek, jól értették egymás szavát. A horgászok, akik kedvelésük gyakorlása közben csendesek, hallgatagok, a világ legzajosabb embereivé válnak, mihelyt félreteszik a horgászbotot. Amikor hőstetteik elbeszéléséről van szó, hát felérnek a vadászokkal, ami pedig nem kis dolog. A halásztanya asztalai körül összegyűlt körülbelül 100 főnyi vendégsereg, jeles bajnokai a horgászbotnak, megszállottjai a pedzőknek és szerelmesei a horognak, már az ugyancsak kiadós ebéd végén tartott. A délelőtti munka nyilván alaposan kiszikasztott a torkukat, legalábbis erre vallott a tálalón felsorakozó rengeteg palack. Most csak a különféle pálinka volt soron, amelyen rendszerint a kávét szokták leöblíteni. Délután 3 óra lett, mire az egyre emelkedettebb hangulatban lévő vendégek felálltak az asztalok mellől. Az igazat megvalva voltak köztük, akik tántorogtak, és asztal szomszédjaik támogatása nélkül aligha jutottak volna messze. Legnagyobb részük azonban szilárdan állt a lábán, mint ahogyan ez illett is a Dunai Liga verseny alkalmából évente többször is megismétlődő hosszú áldomások derék elmaradhatatlan résztvevőihez. Ezeknek a nagy érdeklődés mellett és ünnepélyes keretek között megtartott versenyeknek nagy volt ám a híre a nevezetes szőke, és nem mint ahogyan a közismert Strauss-keringő mondja, kék folyam egész mentében. Özönlöttek ide a versenyzők a bádeni hercegségből, Württembergből, Bajorországból, Ausztriából, Magyarországról, Romániából, Szerbiából és még a bulgáriai és beszarábiai török tartományokból is. A társaság már 5 éve állott fenn. Elnökének a magyar Miklósinak kiváló vezetése alatt szépen felvirágzott. Állandóan gyarapodó pénzalapjai lehetővé tették, hogy minden versenyen jelentős díjakat tűzzön ki, és zászlóján ott ragyogtak azok a dicsőséges érmek, amelyeket kemény küzdelem árán hódított el a vele versenyben álló egyesületektől. A társaság választmánya, amely kitűnően ismerte a folyami halászatra vonatkozó törvényeket, tagjai védelmére kelt az állammal épp úgy, mint a magánosokkal szemben, és jogaikat, kiváltságaikat azzal a szívósággal, mondhatni szakmai makacsággal védte, mely annyira jellemző azokra a kétlábú lényekre, akikről méltán állíthatjuk, hogy horgászösztönük révén az emberi nem egy külön, sajátos csoportját alkotják. A most lezajlott verseny a második volt az 1876. évben. A versenyzők már reggel 5 órakor elhagyták a várost, és valamivel Sigmaringen alatt a Duna bal partján gyülekeztek. Mindnyájan a társaság egyenruháját viselték, szabad mozgás biztosító rövid zubbonyt, vastag talpú csizmákba tűrt nadrágot és széles ellenzőjű fehér sapkát. Természetesen mindegyikük fel volt szerelve a horgászok kiskönyvében felsorolt valamennyi kellékkel, dobóbotokkal, horognyelekkel, merítőhálókkal, dámszarvasbőr tokban elhelyezett horgászsinórokkal, pótákkal, mélységmérő ólmokkal, különböző nagyságú ólomnehezékekkel, műlegyekkel és előkékkel. A horgászversenynek nem voltak szigorúan megszabott feltételei, vagyis bármilyen halat elfogadtak, és mindegyik horgász tetszése szerinti csalétket használhatott. Pontban 6 órakor helyén volt már mind a 97 versenyző kezükben úszóhoroggal, hogy bármely pillanatban bevethesse azt. Kürtszó adta meg a rajtjelet, és a 97 zsinór szinte egyetlen mozdulattal feszült ki, a folyó tükre felett. A versenyen több díjat tűztek ki, és ezek közül a 2 elsőt, amelynek értéke 100-100 forint volt, annak a horgásznak szánták, aki a legtöbb, illetve a legnagyobb halat fogja ki. Minden simán ment a második kürtszóig, amely 5 perccel 11 óra előtt a verseny végét jelezte. A versenyzők ezután zsákmányukat egyenként bemutatták a Miklósi elnökből és a Dunai Liga 4 tagjából álló versenybizottságnak. Senki egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy ezek a magas és tekintélyes személyiségek teljes pártatlansággal hozzák meg döntésüket, mégpedig úgy, hogy még a könnyen felfortyanó emberekből álló horgásztársadalom részéről se lehessen helye semmiféle ellenvetésnek. A versenybizottság lelkiismeretes munkája eredményének kihirdetésére azonban türelemmel várni kellett, mert a baráti együttlétben eltöltött lakoma végéig titokban tartották, hogy a kifogott halak számától és súlyától függően kikapják a különböző díjakat. Most elérkezett ez a pillanat. A horgászok és velük együtt a Sigmaringenből érkezett érdeklődők is kényelmesen elhelyezkedve várakoztak az emelvény előtt, amelyen az elnök és a versenybizottság többi tagja foglalt helyet. A székek, padok és zsámolyok mellett nem volt hiány asztalokban sem, az asztalokon pedig ott sorakoztak a sörös kancsók és különféle pálinkás üvegek és a kisebb-nagyobb poharak. Miután mindenki helyet foglalt, és a pipákból még vidámabban bodorodott a füst, az elnök felemelkedett helyéről. Halljuk, halljuk! Kiáltottak mindenfelől. Miklósi elnök először is felhajtott egy pohár sört, amelynek dúshabja végig csepegett bajuszán. Kedves sporttársaim, mondotta németül, mint hogy ezt a nyelvet a Dunai Liga tagjai nemzetiségi különbségre való tekintet nélkül mind értették, kedves sporttársaim, ne várjanak tőlem klasszikusan felépített beszédet, bevezetéssel, tárgyalással és befejezéssel. Nem, mi nem azért vagyunk itt, hogy hivatalos szónoklatoktól mámorosodjunk meg, és én itt csak a mi kis belső ügyeinkről akarok beszélni baráti, mondhatom testvéri körben, amennyiben egy nemzetközi összejövetellel kapcsolatban helytállónak tartják ezt a kifejezést. E két mondat kissé hosszúra sikerült, mint a beszédek bevezető mondatai általában, még akkor is, ha a szónok hangoztatja, hogy rövid akar lenni. Mégis egyöntetű taps fogadta, amelyben számos helyes, sőt, hoh kiáltás, no meg néhány csuklás is vegyült. A közönség azzal toldotta meg a helyeslést, hogy az elnökre ürítette poharát, aki maga is újból poharat emelt. Miklósi elnök ezután folytatta beszédét, és a horgászokról, mint az emberiség legjobbjairól szólott. Ecsetelte mindazokat a kiváló tulajdonságokat és erényeket, amelyekkel a bőkezű természet felruházta a horgászokat. Elmondta, hogy mennyit türelemre, leleményességre, hidegvérre, felsőbbrendű értelemre van szüksége a horgásznak, hogy sikert érjen el ebben a tudományban, mert bizony a horgászat nem is annyira mesterség, mint inkább tudomány. A horgász tevékenysége szerinte magasan felett áll azoknak a hőstetteknek, amelyekkel a vadászok szoktak érkedni. Hát lehet a vadászatot a horgászattal összehasonlítani? Kiáltott fel. Nem, nem, válaszott egy emberként a hallgatóság. Talán olyan nagy dolog lelőni egy foglyot vagy egy nyulat, amikor már lőtávolban van, és főként, mikor már egy kutya felhajtotta? És különben is. Van nekünk ilyen segítő társunk? A vadat az ember messziről megpillantja, kényelmesen célba veszi, és rengeteg söréttel leteríti, miközben a sörét nagy része kárba vész. A halat ezzel szemben nem tudjuk szemmel követni, a víz elrejti előlünk. Micsoda körben font fogásokra, agyafurt salafintaságokra, milyen agymunkára és ügyességre van szükség, míg rávesszük, hogy bekapja a horgot, hogy ez belévágódjék, és hogy a vízből kirántsuk a halat, amely vagy erőtlenül lóg a zsinór végén, vagy pedig fickándozik, mintha csak maga is örülne a horgász győzelmének. Viharos helyeslés fogadta az elnök szavait. Miklósi mondatai szemmel láthatóan a Dunai Liga tagjainak érzelmeit fejezték ki. Az elnök, minthogy tudta, horgásztársai semmiféle dicséretet nem sokalnak, habozás nélkül kockáztatta meg a legnagyobb túlzásokat, és a horgászok nemes kettelését minden egyéb fölé helyezte, a halfogászati tudomány lelkes híveit az egekig magasztalta, sőt, annak a büszke istennőnek emlékét is felidézte, aki a régi Rómában a halászati szertartások alkalmából tartott versenyek védőszelleme volt. Vajon megértette a hallgatósága e szavakat? Minden bizonnyal, mert tomboló lelkesedés volt a felelet. Miután az elnök új erőt merített, ismét leöntén torkán egy korsó habzósört, így folytatta. Végül még állapítsuk meg örömteli szívvel, hogy társaságunk egyre jobban felvirágzik, évről évre új tagokkal gyarapszik, egész Közép-Európában szilárdan megalapozott hírnévnek örvend. Társaságunk sikereiről nem is akarok külön szólni. E sikereket mindnyájan ismerik, mindnyájuknak része volt bennük. Társaságunk versenyein részt venni nagy megtiszteltetésnek számít. A német sajtó, a cseh sajtó, a román sajtó soha nem fukarkodott a megtisztelő dicséretekkel társaságunkat illetően, s hozzáteszem, hogy ez a dicséret nagyon is megérdemelt volt. Ezért poharamat emelem, és kérem, hogy tartsanak velem, azoknak az újságíróknak egészségére, akik a Dunai Liga nemzetközi jelentőségű ügyéért fáradoznak. A hallgatóság talán mondani sem kell, követte Miklós elnök példáját. A palackok tartalmát a poharakba, a poharakét pedig a torkokba öntötték, éppen olyan játszik könnyedséggel, mint ahogyan a nagy folyam és mellékfolyóinak vize a tengerbe folyik. Ennél is maradtak volna, ha az elnöki beszéd ezzel a felköszöntővel véget ér. Ezt azonban elkerülhetetlenül követte a többi, nem kevésbé alkalomszerű felköszöntő. Az elnök a titkár és a pénztáros között állt. Teljes magasságában kihúzta magát. Jobb kezében mindegyikük egy-egy pezsgős poharat tartott, balját pedig a szívére helyezte. Most pedig a Dunai Ligára iszom, jelentette ki Miklósi, és tekintette végigjárt a hallgatóságon. Ekkor mindenki felpattant helyéről, és pezsgős poharát ajkához emelte. Ki padra, ki asztalra ugrott fel, és az egész hallgatóság tökéletes összhangban tett eleget Miklósi felhívásának. Miután a poharak kiürültek, az elnök ismét töltött az elibük helyezett kiapadhatatlannak látszó palackok egyikéből, majd még emeltebb hangon folytatta. Ígyunk a különböző nemzetiségekre, a bádeniekre, a württembergiekre, a bajorokra, az osztrákokra, a magyarokra, a szerbekre, a bolgárokra, a beszarábiaiakra, mindazokra a nemzetekre, amelyeknek fiai a Dunai Liga tagjai között vannak. És a jelenlevő beszarábiaiak, bolgárok, szerbek, magyarok, osztrákok, bajorok, württembergiek, bádeniek egy emberként követték a felhívást, ürítették ki poharukat. Végül az elnök azzal a bejelentéssel fejezte be szónoklatát, hogy most a társaság minden egyes tagjának egészségére iszik. Minthogy azonban a társaságnak nem kevesebb, mint 473 tagja volt, sajna kénytelen volt egyetlen közös pohár köszöntővel beérni. Erre a jelenlevők ezernyi éjjel kiáltással válaszoltak, míg csak bírta a torkuk. Így ért véget a program második pontja. Az első programpont befejező része a nagy áldomás volt, és most következett a harmadik, a díjak kiosztása. Mindenki érthető izgalommal várta az eredményhirdetést, mert, mint mondottuk, a versenybizottság döntését mindeddig titokban tartották. De végre elérkezett a pillanat, amikor a döntést nyilvánosságra hozzák. Miklósi elnök tehát nekilátott a két csoportba tartozó jutalmak hivatalos listájának felolvasásához. A társaság alapszabályainak megfelelően először a kisebb díjak nyerteseinek nevét olvasta, így az eredményhirdetés növekvő érdeklődés mellett folyt. A mennyiségi verseny kisebb díjainak nyertesei az elnöki emelvény elé léptek, az elnök átölelte őket és díszoklevelet, meg az elért helyezésnek megfelelő pénzjutalmat nyújtott át nekik. A merítő hálóban olyan halak voltak, amilyeneket bármelyik horgász foghat a Dunából, pikó, koncél, fenékjáró küllő, lepényhal, sügér, cigányhal, csuka, fejesdomolykó, stb. A kisebb díjak nyerteseinek névsorában románok, magyarok, bádeniek, württembergiek szerepeltek. A második díjat 77 kifogott halért egy Weber nevű németnek ítélték, és ezt a bejelentést lelkes üdvrivalgás fogadta. Ezt a Webert jól ismerték horgásztársai. Az előző versenyeken ugyanis már többször ért el kiváló helyezést, és általában azt várták, hogy ezen a versenyen ő nyeri el az első díjat, a legtöbb kifogott hallal. De nem így történt. Az ő hálójában csak 77 hal volt, egyel sem több, akárhányszor számolták is meg, viszont egyik, a talán nem is ügyesebb, de minden esetre szerencsésebb versenytársa, 99 halat hozott hálójában. Ekkor kihirdették a győztes mesterhorgász nevét. A magyar Borús Demeter volt. A meglepett közönség nem tapsolt Borús Demeter nevének hallatára, mert ennek a Dunai Ligába nemrég belépett magyarnak a neve ismeretlen volt számára. Mint hogy a nyertes nem jelent meg az elnöki asztal előtt, hogy átvegye a 100 forintos jutalmat, Miklósi elnök azonnal áttért a súlyverseny eredményének kihirdetésére. A díjnyertesek itt románok, szerbek és osztrákok voltak. Amikor a második helyezett nevét olvasták föl, a közönség csak úgy tapsolt, mint az imént a német Weber nevének hallatára. Ezt a díjat Ivetozár, az elnökség egyik tagja nyert el 35 fontos fejes domolykóval, amelyet egy kevésbé ügyes és kevésbé hidegvérű horgász nyilván nem tudott volna kirántani a vízből. Ivetozár a társaság egyik legtekintélyesebb, legtevékenyebb és legodaadóbb tagja volt, akkoriban ő nyerte el a legtöbb jutalmat. Nevének említését egyöntetű taps fogadta. Most már csak egy csoport első díjának átadása volt hátra, és mindenki szívdobogva várta a díjnyertes nevének kihirdetését. Mekkora volt a csodálkozás, sőt, mondhatjuk megrőkönyödés, amikor Miklósi elnök hangjában alig elfojtható remegéssel így szólt. A súly szerinti csoportban első a magyar Borús Demeter 170 fontos csukájával. A teremre mély csend borult. A tapsra készülő tenyerek mozdulatlanok, a győztes éljenzésére készülő ajkak pedig némák maradtak. Az egész hallgatóságon feszült kíváncsiság vett erőt. Vajon megjelenik végre Borús Demeter? Vajon Miklósi elnök elé járul most már, hogy átvegye a két díszoklevelet és az azokkal járó 200 forintot? Hirtelen morajlás futott végig a termen. A jelenlevők egyike, aki eddig egy kicsit félrehúzódva állott, megindult az elnöki emelvény felé. A magyar Borús Demeter volt. Gondosan beretvált arca és dús szénfekete haja után ítélve nem lehetett több 30 évesnél. Az átlagosnál magasabb termetű, széles vállú, jó kiállású ember ereje bizonyára nem mindennapi. Minden esetre meglepőnek látszott, hogy egy ilyen keménykötésű fiatalember olyan nagy örömet talál a horgászás békés kettelésében, hogy ebben a nehéz tudományban mesterré vált, amiről a verseny eredménye cáfolhatatlan tanúbizonyságot nyújtott. A másik furcsaság Borús Demeterrel kapcsolatban az volt, hogy szemével nyilván valami baj lehetett, mert nagy fekete szemüveget viselt, úgyhogy szemszínét nem is lehetett megállapítani. Márpedig a látás a legbecsesebb érzékszerve azoknak, akik szenvedéllyel figyelik az úszó, alig észrevehető mozgását, és ugyancsak jó szemre van szüksége annak, aki át akar látni a halak különféle ravasságain. De meglepetés ide, meglepetés oda, nem volt mit tenni, mint hogy a versenybizottság pártatlansága tekintetében nem merülhetett fel kétség, a verseny nyertese vitathatatlanul Borús Demeter volt, mégpedig olyan körülmények között, amilyenekre horgász emlékezet óta nem volt példa. A teremben felengedett tehát a hangulat, és elég erős taps üdvözölte a győztest, amidőn Miklósi elnök kezéből átvette a díszoklevelet és a jutalmakat. Ezután Borús Demeter, ahelyett, hogy lelépett volna az emelvényről, pár szót váltott az elnökkel, majd a kíváncsian várakozó hallgatóság felé fordult, és egy kézmozdulattal csendet kért. A jelenlevők, mint egy varázsütésre elhallgattak. Uraim, kedves sporttársaim, mondotta. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak önökhöz, elnökünk szíves hozzájárulásával. Az imént még olyan zajos teremben most egy légyzümmögését is hallani lehetett volna. Vajon mi célja ennek a soron kívüli felszólalásnak? Mindenekelőtt, folytatta Borús Demeter, szeretném megköszönni önöknek rokonszemvük megnyilvánulását, de higgyék el nekem, hogy a kettős siker nem tesz önhitté. Jól tudom ugyanis, hogy erre sokkal méltóbb lett volna a kiváló horgászokban annyira bővelkedő Dunai Liga valamelyik régebbi tagja, és én a sikert nem is annyira saját magamnak, mint inkább a jó szerencsémnek köszönhetem. E bevezető szavak szerény hangja igen kedvező hatást keltett a hallgatóságban, melynek soraiból néhányan halkan meg is jegyezték. Nagyon helyes! Erre a jó szerencsére most rá kell szolgálnom, és ezért egy tervet eszeltem ki, mely azt hiszem érdekelni fogja a kiváló horgászoknak ezt a gyülekezetét. Jól tudják, kedves sporttársaim, mennyire divatosok manapság a rekordok. Miért ne állítanánk fel a horgászat csúcseredményét? Ezt a bejelentést a helyeslés folytott moraja fogadta. Helyha? Nolám! Miért is ne? Kiáltások hangzottak fel, és Kiki maga vérmérsékletének megfelelően adott kifejezést érzelmeinek. Amikor ez a gondolat felmerült bennem, folytatta már is a szónok, rögtön jónak találtam, és azonnal tudtam azt is, hogy milyen feltételek mellett kell megvalósítani. A problémát leegyszerűsítette az a tény, hogy a Dunai Liga tagjának valhatom magam, és mint a Liga tagja, csak is a Dunán hajthatom végre sikeresen vállalkozásomat. Azt a tervet gondoltam tehát ki, hogy lehajózok szép folyamunk forrásától egészen a Fekete-tengerig, és e 3000 kilométeres úton kizárólag azzal tartom fenn magam, amit a horgászattal szerzek. A szerencse, amely ma kedvezett nekem, ha lehet, még jobban fokozta vágyamat, hogy elinduljak erre az útra, amelynek jelentőségét minden bizonnyal önök is felismerik. Éppen ezért már most bejelentem, hogy elindulásom időpontját augusztus 10-ére, vagyis jövő csütörtökre tűztem ki. E napra találkozót adok önöknek azon a helyen, ahol a Duna ered. Könnyebb elképzelni, mint leírni a lelkesedést, melyet ez a váratlan bejelentés keltett. 5 percen át megállás nélkül tartott a viharos éljenzés és a tomboló taps. A váratlan esemény méltó befejezése még hátra volt. Miklósi elnök is érezte ezt, és ezért, mint mindig, most is elnöki tisztéhez illően cselekedett. Kissé nehézkesen, de ismét felemelkedett a két másik elnökségi tag között elfoglalt helyéről. Borús Demeter sporttársunk egészségére! Kiáltotta meghatott hangon, magasra emelve pesgős poharát. Borús Demeter sporttársunkra! Visszhangozta zajosan az egész társaság, majd mélységes csend következett, miután az emberi lények képtelenek arra, hogy egyszerre kiáltozzanak és igyanak. A csend azonban nem tartott sokáig. A pesgő hamarosan új erőt öntött a kifáradt torkokba, és a hangos felköszöntők újabb sorát váltotta ki belőlük egészen addig a pillanatig, míg általános jókedv közepette lezárult a híres horgászverseny, amelyet 1876. augusztus 5-én szombaton rendezett a Dunai Liga a bájos Sigmaringen városkában.
Verne a Dunai Hajós című regényének első részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Barsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallják.
Krisztusban szeretett testvéreim, keresztelő Szent János így mutatja be, a mi Urunk Jézus Krisztust. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűnét. Egyedül a latinban, vulgátában van a többes szám, mindegyikben egyes szám van. Tehát akkor ezen el kell gondolkodni, hogy más jelent a bűn, és más jelentenek a bűnök. Az Úr Jézus nem csak az erkölcsi bűnök megbocsátását adja meg nekünk, hiszen Keresztelő János is azt prédikálja, hogy merüljetek alá a vízbe, a régi ember hát eltűnt, és új életet kezdjetek. De arról szó sincs, hogy a bűnnek a gyökerét elveszi ez a szertartás. Ő majd nem csak vízzel, hanem tűzzel is keresztel. Tehát, hogy Istenbe merít alá, mondja. Tehát akkor a bűn más jelent. És jobban meg is értjük, hogy mit jelenti az, hogy egy ember, a názareti Jézus, jó, hát személyében ő második isteni személy, hogyan tudja az összes bűnt magára venni? Ez hihetetlen. Nem a világ teremtésétől elkövetett bűnöket veszi sorba magára, hanem azt a bűnt, ami lehetővé tette az erkölcsi bűnözést. És ez az egyes számban mondott bűn, ez az Istennel való szakítás. Ádám tulajdonképpen, ha nem szakít Istennel, akkor vétkezhetetlen. Ja, de hát akkor nem szabad? De igen, Isten nem tud vétkezni. És az ő szabadságából adott neki. Tehát, ha Ádám nem szakít Istennel a gonosz lélek csábítására, akkor vétkezhetetlen erkölcsileg. A választások sorát éli meg, egy gyönyörűséges keresés, amíg meg nem jelenik Krisztus a világban, élvezi azt a nem tudja, hogy honnét való végtelen szeretetet, ami körülveszi, tehát a megszentelő, az átistenítő kegyelemben él. Óriási felfedezés ez, tudjuk, de így nem hallottam, hogy micsoda rettenetes különbség van a bűn és a bűnök között. És hogy hiába küszködünk a bűnökkel, hogyha az az első nincs rendezve, az Istennel való kapcsolat, azt hozta vissza nekünk az Úr Jézus. Kedves testvérek, hogyan tudja ezt meghirdetni a világnak? Úgy, hogy Ábrahámtól kezdve Isten fölkészíti Izraelt, és a többi. Hogyan mehet ki az egyház, és hogyan magyarázhatja ezt meg az embereknek? Egy alap van, és ma ez az alap a lényeg. Az, hogy az emberi értelem képes megismerni a látható világból a láthatatlan teremtő Isten. Pont. Nagyon lesújtott, egy francia pap előadást tartott, néztem, és idézett egy főpapot, bocsánat, egy bíborost, már nem él, a Jóisten irgalmazzon neki, aki azt mondta, az emberi értelem nem képes megismerni Isten létét, hanem a kinyilatkoztatásba ismerjük meg. Akkor mit mondunk a mai világnak? Nincs alap. De igenis, az emberi értelem, és mi a bizonyíték, hogy mindig is felismerte. Az más, hogy hogyan képzelte el, de mindig tudta, hogy ez a világ, ez nem magától van. Mindig egy transzcendenciával akart kapcsolatba lépni. Kedves testvérek, a hitünk alul így kihúztuk az alapot. Krisztus az alap, de bocsánat, van egy még mélyebb alap, de az is Krisztusban van. A teremtett voltunk. Azért el is szakadt Ádám Istentől, de nem szakadt el úgy, hogy abszolút képtelen legyen keresni. Abszolút képtelen legyen rádöbbenni arra, hogy létezik egy teremtő Isten. Testvérek, itt dolgozni is elégszerű dolgok vannak. Ha már másért nem ez a főpap, legalább azért, mert az első vatikáni zsinat kimondta, hogy dogma, tehát a hitünk lényegéhez tartozik, pedig nem a hitnek a tartalmát fogalmazza meg. Hogyha ezt nem mondja ki az első vatikáni zsinat, akkor összeomlik az egész. És azért itt az értelemnek óriási szerepe van. Hogy az ember értelmes, és az értelemnek a legnagyobb teljesítő képessége az, hogy a végső okra képes rákérdezni. És elindul egy keresés. És természetesen, aki keres, az talál. az egész emberiség történetében a vallások, a bölcselők, a filozófusok rengeteg kincset találtak. Az mind a miénk, de rettenetes tévedéseket. Úgyhogy kellett a kinyilatkoztatás, hogy Isten segítsen nekünk. De úgy nem segíthetett volna, hogy az értelmünk még arra se képes, hogy keresse a világ végső okát. Nagyon mély gyökerei vannak a mai válságnak. És ezért, amikor ma misszióra gondolunk, akkor hát az, hogy nem tudom én, Jézus szeret téged, megbocsát, ez rendben van. De ki az a Jézus? Hát miket bocsát meg nekem? Meg megbocsátja, és újra leszek. Tehát, testvérek, hogy újra induljon egy nagy misszió, bele kell gondolni az alapokba. És a Biblia is, és a hiszek egy is azzal kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, vagyis a mindenséget. Hiszek az egy Isten, mert mind a mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtébe. De testvérek, ugyanakkor, hogy ezekbe belegondolunk naponta, ez olyan szívet melegítő dolog, hogy egy Isten teremtett engem. Természetesen abban a pillanatban, ahogy felismerte az ember, hogy van egy teremtő, mindjárt két rettenetes probléma mutatkozik. Az egyik, egyáltalán, ha Isten fölveszi a kapcsolatot rajta kívül valamivel vagy valakivel, akkor az őt kiegészíti? Változott most? Akkor eddig nem volt Isten, most lett. Ha meg lett Isten, akkor az előtt se volt. Isten nem léphet kapcsolatba rajta kívül semmivel és senkivel. Tehát ő teremtett. Itt van a nagy anyagi univerzum. És itt jön ez a probléma. Most már értem, hogy miért menekülnek olyan természettudósok a metafizikai kérdésektől, akik nem is akarnak hinni, hogy az ősrobbanás, bocsánat, az ősrobbanás evilági okozatnak az eredménye. Tehát annak megvolt az oka. Viszont minden dologban van egy közös tulajdonság, az, hogy létezik. És ennek a létezésnek nincs meg az oka. A létezés egyébként csak úgy tudunk, hogy tudjuk azt, hogy van egy lehetőségbeli nem létezés. A létezés az nem egy fizikai törvénnyel áll szembe, vagy egy ilyen ok. Tehát a semmi és a valami. A végtelen nagy nem létezés, és itt van a világmindenség, amelyik létezik. Tehát a létezés létrehozása a semmiből, az nem mechanikus okság. Ilyen nincs. Mert a nem létezésben semmi erő nincsen. Semmit nem tud létrehozni. Tehát akkor a nem létezés és az a létezés, amit ismerünk, a fölött van valaki vagy valami. Kedves testvérek, egy olyant is olvastam, pedig híres valami csillagász, vagy nem tudom, hogy hát nyilván, hogy keletkezett a világmindenség, de hát valamilyen, hogy mondjam én, a nem létezés úgy csavarodott meg, mit tudom én, mit csinált, az lett bele valami. Hát ez őrület. Őrület. A létezést nem lehet levezetni abból, hogy előtte milyen törvények vannak, mert nem a törvények szintjén van, ahogy a biológiai törvények vannak, vagy a fizika, vagy a kémia törvényei, hanem egyszerűen a létezés adva van. Vele szemben csak a nem létezés van. És a nem létezésben nem lesz létező. Tehát akkor mind a kettő fölött lévő valakinek kell lenni, akinek a létezése is totálisan más, mint a mi létezésünk. Következhetünk rá, mert vagyunk. Csak az, hogy én vagyok, aki vagyok. És ebből egészen nyilvánvaló, hogy ő a ismert létezés, meg a nem létezés fölött áll. És, most jön az izgalmas dolog, nem úgy működött, mint egy kerék, ami belekapcsolódik a többibe. Tehát nem egy láncszem az ok és az okozatok között. Ha pedig nem az, akkor ez egy szabad döntés. Akkor a teremtés kívül esik a mechanikus okságon. Hihetetlen. Testvérek, most vagyunk Isten színe előtt. És egész biztos, hogy ott vagyunk. Ugyanakkor rögtön ott van a nehézség. Ez biztos. Tehát biztos, hogy van létezés, tapasztalom, és hogy a létezés nem magyarázza meg egy előbbi létezés. Hát ez nem olyan, hogy van egy törvény, abból ez következik, abból ez következik. Ilyen nincs. Csak a nem létezéssel áll szembe. És hogyha nem mechanikus, ok-okozati láncolatokban van benne a teremtés, akkor aki teremtett, vagy ami teremtett, az maga nem lehet ok-okozati viszonyba ezzel a világgal, hanem szabadon döntött. Az egy szabad döntés. Egy kicsit mi is tapasztaljuk. Hát mi totálisan benne vagyunk nyakig az ok-okozat világában, minden. Egy vírus mit okozott bennünk, stb. Aztán a fizikai világ, a villany, a fűtés, minden, mindennek megvan az oka. Bennem is az ok-okozat működik, és egyszer csak azt gondolom, mi az egésznek az értelme. Hát ez nem az anyag kérdezte meg. Ez hihetetlen, tehát szabadságban. Az ember megmagyarázhatatlan a világ mindenségből. A szabadság, a személye. Mi is ránézünk a világra. Azt mondom, hogy vagyok. Azt mondom, hogy van ez a világ. Igen, csak most jön a másik nagy probléma azonnal. Isten megteremtette ezt az univerzumot, és testvérek, évmilliárdokig nem volt ember. Hát akkor mi volt a szándéka? Hát az, hogy játszom, mint a gyerek a kockákkal, az méltatlan, az nem Isten. Az anyagot nem tudja, nem, az anyaggal nincs egy szinten. És megjelenik az ember, megteremti az embert az ő képére, vagyis személynek. Na, akkor ezért van. De miért várt évmilliárdokat? Azért, hogy egyszer egy ilyen rejtett kabinból nézzem, egy elképzelt dolog, az, hogy alakul a világ mindenség, robbanások, minden, stb. Iszonyatos, iszonyatos. És nincs senki, csak én vagyok. Az anyag nem tudja, hogy van. És az még nagyobb probléma, hogy egy hozzá hasonló valakit szabad személy teremtett, mert akkor úgy látszik, hogy az ő személye egyedül lévén hiányoztam neki. És ez óriási probléma. Mert ha hiányoztam neki, az egy személyű egyetlen Istennek, akkor hiányos volt az Isten. És ezt a hiányt pótolva teremtett engem. Hogy mégis tudjon valaki róla, szerethesse, ő meg viszont szeresse. Ez abszurd. Kedves testvérek, gyorsan oda kell ugrani, ahol vagyunk. A Szent Háromság egy Isten. Aki keres, találsz, az zörgetőnek megnyitnak. De keresni kell. Szembe kell nézni ezekkel a lehetetlen dolgokkal, ami van, de nincs megmagyarázva, sőt, egyre égetőbb kérdéseket vet fel. Maga a teremtés ténye rettenetes probléma. Egy egyszemély Istennek, meg az én személyem nagy probléma. Mit akar velem? Hiányoztam neki. Ő benne akkor történt valami, amikor engem teremtett, az ember teremtette. Akkor nem Isten. Akkor része valahogy ennek a világnak, és... Ne. Na most, kedves testvérek, miről van szó? Aki keres, találsz, az örgetőnek megnyitnak. Tehát aki keres, Isten nem hagyja előt. Ezeket a problémákon gyötrődjön. De nem mondja azt, hogy lezártam. Nem mondja azt, hogy az értelem nem ismerheti fel a teremtőt. Ne istenítse ezt a világot. Jézus a Máté 13.44-ben azt mondja, a mennyek országa, vagyis az Istennel való kapcsolat hasonlít a szálltóföldön rejtett kincshez, amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, és megvette a szántóföldet. Kedves testvérek, ez az Isten országáról szól. Az Isten országa pedig kapcsolat az Istennel. És az a názareti Jézus, az Isten ember. Tehát az a kincs talált meg minket. Nem mi találjuk meg a kincset. Az a kincs az nem valami, hanem valaki. Mert azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa. Hát ha a mennyek országa, akkor itt arról lesz, hogy az Istennel való kapcsolat. Tehát ez a szántóvető nem egy kincset talált egy gyönyörű dobozba, és mit tudom én mennyi aranyezüst benne, hanem azt mondja, hogy megtalálta az élet végső értelmét, mondja Jézus, aki én vagyok. Mert én az atyában vagyok, az atya bennem, a lelket ő is adja, én is. És azért jöttem, hogy életük legyen, hogy ezt az életet visszaadja, mert ebből szakadt ki az ember. Ez valami csodálatos. Na most senki sem mondja azt, hogy ennél van több. Most testvérek, tessék leállni akár egy napig. Ennél van-e több? Ki lehet-e ezt találni? Akkor már többször valahogy kitalálták volna, soha. Egy zárt rendszer volt a világ, plusz egy nagy keresés a végső ok irányába. A názareti Jézus kitalálhatatlan, mert kinyilatkoztatás. Isten az ő belső életét akarta újra kinyilvánítani, hogy bevegye az embert ebbe a belső életbe, amiből kiszakadt. Kedves testvéreim, a Szent Háromság kinyilatkoztatása. Lehet nem elfogadni, de akkor semmire sincs válasz. Sőt, egyre nehezebb problémák jönnek, ha keresel. És azt mondja, a Szára Bibliós az utolsó könyvében lefordítottam, hogy ami bennünk abszolút lehetetlenség, az Isten üzenete. Tehát amikor a kínlód ember odajutott, hogy persze van egy Isten, van teremtő, de hát ha az anyagot teremtette, akkor kellett neki, akkor nem volt Isten. Na jó, hát személyt teremtett, az hasonlít hozzá. Na de hát akkor az egyedül levő Istennek kellettem én, hogy ő megvalósuljon. Tehát valami hihetetlen, hogy mondjam én, ahogy előre haladunk a keresésbe, ez a lehetetlenebb. És ezt a lehetetlenséget törte meg Isten, hogy szólt Ábrahámhoz. De először nem mondott mást, mint bemutatkozott, hogy én vagyok. Majd tudták, hogy ő a teremtő. És hogy Izrael, én kiválasztottalak téged. Akarok veled valamit, de ami nagyon fontos, kinyitja egy jövőre. Dávid utódja, a messiás eljön, mindent a tudtotokra ad. Tehát a zsidó így bírta ki ezt a szörnyű keresést, amelyben egyben nagyobb problémák vannak. Ez az istenfélelem, hogy belekapaszkodott abba az Istenbe, aki kezdett szólni Ábrahámtól, a proféták és a szentek által, és várt. Izrael egy várakozásba, és a várakozásba bele lehet őrülni, a várakozásba bele lehet keverni politikai nézeteket a tisztán kinyilatkoztatott igazságba, de ott vannak az egyszerű emberek, Mária, József, Zakariás, Erzsébet, az egész rokonság, a dávidi dinasztia azon fele, amely nem keveri bele a politikába ezt a Isten által adott nagy ígéretet, és azt mondja, hogy majd az örökkévaló, majd megmondja, hogy hogy lesz. És akkor már ilyenről is szó van, hogy Isten az ő bölcsességével teremtett. A bölcsesség ott játszadozott vele a teremtéskor. Akkor ki ez? Meg az igéje által. Tehát amikor pünköskor felismerve Jézust, a föltámadott Jézust, hogy amit mondott magáról az igaz, hogy ő az Isten fia, de ember, akkor minden belobbant. De ez egy Isten félelemben egy fokozatos kinyilatkoztatása, odafigyelő keresésnek a végén van. És kedves testvérek, most kimeri azt mondani, hogy az egyház fogja be a száját, és ne hirdesse ezt az örömhírt. Nem kötelező elfogadni. De akkor mi van? És mi van erkölcsileg? Mert nem a bűnökkel van baj, hanem az egy bűnnel, hogy Istentől elszakadtunk. Hát most ez az Epstein cirkusz, amely kirobbant, hogy hát a világ nagyjai benne vannak egy erkölcstelen fertőbe. Gyerekek holttestei vannak ott. Pedofília töményen. Gyermek áldozatok voltak 21. században. Tehát semmiféle fejlődés nincs. A fejlődés az csak a környezetünkben van, hogy már van elektromosság, stb. A fejlődés az az élet szentség, hogy jó akarok lenni, és hogy ez a mérhetetlen, hogy mondjam én, romlottság bejön az egyházba, fertőz minket, hát sajnos, mert ebben a világban élünk, de egyedül az egyház hordozza azt a szentséget, ami egy Carlo Acutisban, egy Teréz anyába, Pio atyába, Lizői Terézben és a szüleibe is annyi egyszerű emberben ott van, és őrzi a szentségeket, és őrzi ezt a kinyilatkoztatást. És hát, hogy jobb lett-e a világ, egyesek, milliók, milliárdok jobbak lettek. De most láthatjuk, hogy mit jelentenek a bűnök, és nem tudunk megszabadulni a bűnöktől. Egyedül a názareti Jézus szabadított meg minket. De hogyan? Nekem most nagyon sokat mond az, hogy én vagyok az ajtó. Tudnilik, Istenen nem volt ajtó. Ha jó nézünk ki, hova ment volna? Vagy hiányzik neki valaki? Tehát a teremtést, amikor létrehozta, akkor se lépett ki önmagából, mert előre látta fia megtestesülését, a második isteni szemét, és csak abban tud szeretni minket, és mivel testünk van, még az anyagot is. Jézus testét is szerette. Tehát kezdetben a teremtésben a Szent Háromság Isten nem lépett ki magából. Mindent Krisztusban teremtett az Atya. Tessék olvasni a Kolosszei levelet, vagy János evangéliumát. Kezdetben volt az ige, minden általa lett, az ige által, a második isteni személy által, nélküle semmi sem lett, ami lett. Tehát a csillagvilág se, amely mi testünkkel azonos atomokból, meg tudom én, miből áll. Tehát Istenen nem volt ajtó, hanem egyszerűen fia megtestesülésével szerethetővé tett milliárd és milliárd lényt, mert ő az én szeretett fiam, ahogy mondta a János, mikor megkeresztelte Jézust, ez az én szeretett fiam, és ott lebegette a Szentlélek. Őt hallgassátok ilyenekbe, amikor már nem tudtok tovább menni, akkor figyeltek oda, hogy nem lehet odafigyelni a katolikus egyház 2000 éves ige hirdetésére. Hogy? Mi ez? Azért, mert nem is akarnak megszabadulni a bűneiktől, dehogy nem, azért küszködtek. A legnagyobb gonoszszevő is itt-ott küszködött, aztán megadta magát. Miért? Mert az Isten kapcsolat megszakadt, és azon belül jöttek a bűnök. Az Úr Jézus pedig minden bűnt egy nagy zságba összefoglalt, abban van benne világkezdetétől az összes abortusz, gyilkosság, rágalmazás, kifosztás, verekedés, csalás, iszonyatos bűn, minden abba a zságba, vagyis egy bűnbe van, az Istentől való elszakadottságba. Elszakadtunk, és most megnyitja nekünk újra Isten belső világát. Ő az ajtó. Na, hát akkor mindenki bemehet be? Bemehet. Csak ez olyan ajtó, hogy isteni elektromosság van benne, a Szentlélek Isten, ha valaki belép, abszolút kipucolja, és ártatlan lesz. Megkapja az Istennel való kapcsolatot, de akkor, ha abba Jézusba lép be, nem csak a tanításába, az életébe, aki a valódi Jézus, nem akit kitalál. Én vagyok az ajtó. Minden bűnösnek ott van a lehetősége. Ha átlépik ezt az ajtót, és azt mondja, Istenem, könyörülj rajtam. Mert mindenki beléphet, de nincs kizárva a bűnös. De amikor belép, már nem lesz bűnös. Mert belép az Isten kapcsolatba. És ezért nagyon fontos, hogy kicsoda a názareti Jézus. Mert ha egy kitalált Jézusnak a tanításába akarok belépni, meg az ő életébe, akkor ott vagyok, ahol eddig voltam. Mert nincsen út az Atyához, csak ő. Az egyszülött fiú, a lélekben. Ezért a hit és a keresztség által átmegy az ember egy kapun. Mondjuk 80 évet élt, gyilkolt, hazudott, minden. Egy iszonyatos, förtelmes valaki. És hallja azt, hogy mindent megbocsát. De nem úgy, hogy egyenként, például nem is kell gyónni annak a 80 évesnek, aki meg akar keresztelkedni. Nem érdekes ez? Mert Jézus az egyetlen bűnt győzte le. Az Istennel való szakítás helyett megadta az Istennel való kapcsolatot. Természetesen Isten igazságos is. És bennünk maradtak a sebek. És egy hatalmas küzdelem van ebben a nagy megszabadított állapotban, mert egyensúlyvesztés ért bennünket. tehát rossz hajlamaink, erkölcstelenségeink, megkísértettségeink, töménye minden nap, csak nem kell nagy dolgokra gondolni, de állandóan a szétszórtság, az, hogy Isten mostan 2 óráig nem is számított nekem, meg mit tudom én. De ezekkel küzdködjünk, de meg vagyunk mentve. És akkor győzhet az ember egy erkölcsi bűnön, ha az Úr Jézussal egyesül.
Basi Balázs Ferences szerzetest hallották.